Henriett nénikém az 1915-ös népírtás túlélője. Szorványlélek, akinek már anyanyelve sincs. Azaz van, de egy csomó más nyelvet is hozzátanult, és ettől annyira összezavarodott, hogy bármelyiken szólal meg, mereven, természetellenesen beszél, mint egy idegen. És van még valami, amit végképp nem értek benne. Hiába nyaggatom, nem akarja elmesélni túlélése történetét, pedig tényleg nagyon izgalmas mese. Állítólag azt sem tudja, hogy hány éves valójában, mert amikor kikötött végre Olaszországban, olyan ösztövér és elgyötört volt, hogy 2 vagy 3 évet nyomban visszavettek tőle, így ez a 2-3 év annak rendje és módja szerint el lett felejtve.
2008-ban az ünnepi könyvhéten a Marosvásárhelyi Mentor kiadó gondozásában jelent meg, 13 nyelv után magyarul is, Antonia Arslan örmény származású olasz írónő Pacsír Tavár című regénye. Novemberben Arslan asszony személyesen találkozott az olvasókkal a Budapesti Olasz Kulturális Intézetben. Filmünk ezen az irodalmi esten készül.
Ladies and gentlemen, Célia Inakicnés. I'm really very much happy today and very much proud that we, together with the Italian Culture Institute, with the Armenian Culture Center and the publishing house Mentor could organize this event, which is an unusual event because the organization and the organizer of it are unusual. It's really a multicultural event. I'm especially happy that Mrs. Arslan, Antonia Arslan, is together with us today. We thank her very much that she arrived and that she will be a star of the day today. And she will be a star of today because what she did, it's very important for both nations, today 3 nations that are present here, Armenians, Italians and Hungarians.
Úgy történt, hogy egészen véletlenül elkerültem Velencébe egy ösztöndíjjal, a Padus Araxis alapítvány jóvoltából intenzív örmény nyelvkurzusra, és ott találkoztam Antonia Arslannal a Fondamenta della Misericordia-n, ahol laktunk, ott egy ilyen szálláson, egy nagy kertben tartott egy könyvbemutatót angolul, meg félig meddig franciául, mert franciák is sokan voltak, és akkor még csak így felfigyeltem erre a könyvre. Tulajdonképpen utána jött az ötlet, hogy hát ezt jó lenne magyarul is lefordítatni, és a magyar közönség fele is terjeszteni, ugyanis az a téma, ami ott elénk tárult, az igazán megérdemelte ezt. És akkor elkezdtem kutatni kiadók után. Magyarországi kiadók nem nagyon haraptak rá. Tudtam, hogy a Mentor kiadó az egy ilyen növekvőben levő kiadó, ugyanakkor kontaktom is volt hozzá, és azt is tudtam, hogy ők erdélyi örmények részben, és azt gondoltam, hogy hát most vagy soha, meg kell próbálni.
Milyen volt a könyvfogadtatása Romániában?
A magyar örmények és az erdélyi magyarok nagyon nagy lelkesedéssel fogadták. Több erdélyi városba mentünk el turnézni, a könyvbemutatózni. Nagyon érdekes technikával dolgozik az írónő. Én úgy hívnám ezt leginkább, hogy frusztratív regényépítkezés, tehát kicsit agyoncsapja a saját történeteit. Elkezdi a történetívét mondani, és akkor elmondja a végét hirtelen, ami is mindig valami szörnyű vége van, hogy ez így halt meg, azt úgy vágták le a fejét, stb. És így gondolkoztam azon, hogy miért nem csinálja meg az ívet rendesen, és nem lövi le a poénjait. Aztán rájöttem, hogy az emlékezés ilyen. Nem lehet valakire úgy emlékezni, aki erőszakos halált halt, hogy csak a kellemes részeit taglaljuk az életének, és a többit azt eltoljuk, hanem mindig ott van annak az erőszakos és idő előtti halálnak az árnyéka rávetül. Másrészt pedig a tematika is hozza tehát ezt az érdeklődést az erdélyi magyarok és magyar örmények részéről, hiszen egy kisebbségről van szó, a túlélésről van szó. És ez nagyon fontos.
kezdett komolyan foglalkozni örmény múltjával. Mennyire volt ez fontos gyermekkorában, és mennyire fontos most?
Ez mindig is fontos volt számomra, de csupán emlékezetként. Valami, ami régen és távol történt, és amit a múlt magába zárt. Gyerekkoromban évente 2-3 alkalommal ellátogattunk Velencébe a Szent Lázár szigetre, a mehitarista központba, a húsvéti vagy a karácsonyi misére. Apám nem igazán foglalkozott a gyökereivel. Sebész volt. Az ő apja, nagyapám is sebész volt. És, hogy is fogalmazzam, nagyon távol éltek ők az örmény örökségtől. Azt azonban tudták, hogy a világon mindenütt vannak rokonaik, akik olykor, ha ellátogattak Olaszországba, meglátogattak bennünket is Páduában. Én Páduában születtem, ott éltem egész életemben, ebben a Velencétől 30 kilométerre lévő városban. Amikor a rokonok Olaszországba látogattak, persze Velencét is látni akarták, és előtte mindig betértek hozzánk is. Az örmény népirtásról tőlük hallottam először. Apámtól csak történetek részleteit hallottam, semmi többet. Pedig gyerekként is szerettem volna többet tudni. Olvasni az örménységről, az örmények sorsáról. Olvasni róluk. Fényképeket, képeslapokat nézegetni, örmény dalokat hallgatni. Az egyetlen kivétel, amiben megmaradt az örménység, az étel volt. Harriet nagynéném, akinek a regényemet ajánlottam, minden délután átjött hozzánk, és sohasem üres kézzel. Mindig hozott valami ennivalót, böreket, édessüteményt, vagy friss macunt. Ez volt tulajdonképpen az egyetlen szál, a kapcsolat az örmény örökségemhez. 14 éves koromban elolvastam Franz Werfel a Muszadag 40 napja című regényét. Otthon megvolt nekünk olasz fordításban, és nagyon mély hatást tett rám ez a könyv. Mégis úgy tűnt, túl mélyen rejtőzött mindez a tudatomban, a lelkemben. Egész életemet olaszként éltem. A Páduai Egyetem irodalom professzora voltam, ahol az olasz irodalomról adtam elő. Ráadásul a modern olasz irodalomról. Számomra az örménység olyan volt, mint egy misztikus álom. Egy titokzatos távoli táj, ami édes a lelkemnek, de túl mélyen van bennem. Idővel aztán könyveket kezdtem bújni. Egyre többet olvastam, hallottam az örmények tragédiájáról. Aztán egy szép napon azt mondja nekem egy jó barátom, a Velencei Egyetem örmény irodalom professzora, Zekian professzor. Antónia, miért csak olasz költőkkel foglalkozol? Nem sokára lesz egy konferencia egy örmény költőről, aki 1915-ben, 30 éves korában a népirtás áldozata lett. Daniel Varuzsán. Akkor fedeztem fel sok mindent. Olyan érzés volt ez, mintha megnyílt volna előttem egy új világ, egy másik élet. Fokozatosan megismertem Varuzsán költészetét, és beleszerettem. Annyira, hogy több kötetét le is fordítottam olaszra. És érdekes módon hatalmas siker volt Olaszországban. A Kenyérdala című verseskötet például 5 kiadást élt meg mostanáig, ami versekről lévén szó nagyon nagy dolognak számít. Úgy éreztem, Anatóliában élek. Történetfoszlányok, képek jelentek meg az agyamban. Hallani véltem az elpusztult áldozatok kiáltásait, láttam csontjaikat a sivatagban, és felidéztem a rokonok elbeszéléseit.
És lassan a dolgok a helyükre kerültek.
Pontosan. A dolgok a helyükre kerültek. Elutaztam az Egyesült Államokba. Megvettem minden létező könyvet a népirtásról. Olvastam és tanultam. Tanulnom kellett, nem volt elég ismerni a saját családom emlékeit. Alaposan meg kellett ismernem az örmény genocídium egész történetét. Leszögezem viszont, hogy nem vagyok történész. Világos volt tehát számomra, hogy a történetet a szereplőkön, a regény alakjain keresztül kell bemutatnom.
Igen, de nem volt célja egy történelemkönyv megírása. Ez egy olyan személyes regény, ami történelmi valóságon alapszik.
Igen, így van.
Előadásában itt a könyvemutatón nagyon érdekes mondatot mondott, hogy a mentor kiadó és a maga életében is ez egy nagyon különleges könyv, egy különleges darab. Miért?
Azért, mert torokszorító. Mert függetlenül a történelmi koroktól emberek veszélyben vannak. Embercsoportok vannak veszélyben. Ez a történet a 20. század elejéről szól. De a 20. század vége is bővelkedett olyan eseményekben, amelynek során népcsoportokat próbáltak megsemmisíteni. Részese voltam 1990-ben egy etnikai agressziónak, szenvedő részese. És akkor, amikor végül is magyarul olvastam ezt a szöveget, akkor eszembe jutott, hogy lesz még nélkülünk is történelem, de nem mindegy, hogy milyen. És ha csak annyival hozzá tudok járulni, hogy emberek figyelmét felhívom a szenvedésre, amit egyik csoport a másiknak okozhat, akkor már tettem valamit. Ezért volt fontos számomra ez a regény, és ezért mondtam azt, hogy ezzel a könyvvel én is mentem a Szenthez, az árkádok alatt.
Intuíció volt arra magában, hogy gyakorlatilag láthatatlanul egy szöveget befogadjon, mint kiadó.
Valószínűleg intuíció is, de az is bennem munkált, hogy annyi az áltörténelem és annyi a történelmi hazugság, amely megkeseríti emberek és embercsoportok életét, hogy tennünk kell valamit mindannyiunknak a változásért. Én úgy érzem, hogy az örményeket még mindig igazságtalanság éri, történelmi igazságtalanság, hiszen a világ vagy elfogadja, vagy nem azt, hogy a 20. század elején ők voltak az első nép, amelyet a kiirtás sorsára ítéltek. Hát, azt szerettem volna, hogy mindenki emlékezzen.
A kiadó úgy ment bele a kiadásba, hogy láthatatlanul. Tehát volt egy felkonf, hogy ez egy jó dolog, megnéztük, hogy úristen mennyi díjat kapott, miről szól, igen, ez egy ügy. És akkor én egy délután leültem olvasni, és másnap reggelig nem álltam föl a fotelből. Körülbelül háromszor éreztem azt, hogy, hogy nem tudom kitapintani a pulzusomat a csuklómon. Három olyan törés van a regényben, nem poétikai törés, hanem lélektani törés, aminek a során azt éreztem, hogy nem tudom. Nem is emlékeztem másra a regényből, csak erre a három pontra első olvasat után.
Volt-e valamilyen nyelvi problémád? Volt-e valami gondod a szöveggel a fordítás során?
Igen, mert volt olyan értelemben, hogy ugye az olasz és a latin nyelvek általában bírják ezeket a halmozott jelzős szerkezeteket. Olyan értelemben, hogy alkalmazzák is, és meg is bírják. És a magyar ezt nem, mert a magyar egy sokkal magyarázóbb, szerteágazóbb. És akkor rájöttem, hogy az a legjobb eljárás, hogyha egész egyszerűen ennek a szenvedésnek is, ennek a hát csúnya a halál költészetének a ritmusára, a gondolati ritmusára ülök föl. És az víz. És az igazából ezt, miután befejeztem a fordítást, írtam is Ászlán asszonynak egy levelet, hogy tulajdonképpen a szív hangja fordította. Tehát, hogy egy adott ponton nem érdekeltek a jelzős szerkezetek meg a nyelvtani szabályok. Úgy tudom kezelni az egészet, és ez nagyon személyes, hogy emlékszem arra 4,5 hónapra, hogy ez hogy fordítódott, hogy gyakorlatilag nem volt semmi kontaktusom a külvilággal. Azokat a fájdalmakat, mert nyilván ahhoz, hogy az ember visszaadja ezt, előbb mélységesen át kell magán préselnie. És ahhoz, hogy ez egy szitán ismét kijöjjön, vagy egyáltalán ne legyen meg az a pszichés szemérem, hogy ezt mások elé nem, hát hogyan, ahhoz egy totális elmagányosodásra volt szükségem, és igazából csak arra vagyok büszke, hogy ezt kibírtam.
Íróként még akkor is, ha ez az első regénye, bizonyára érdekes volt látni a film változatot, hiszen a film más műfaj, ahol a képzelet csapdába kerülhet a szereplők a történet láttatásával.
Igen.
Ez hogy történt? Hogy találták meg a Taviani testvérek? Az ő ötletük volt a megfilmesítés?
Igen. Az ő ötletük volt. Az egész olyan még mindig, mint egy álom. 3 évvel ezelőtt, egy csodálatos januári napon felhívtak telefonon. Tudnia kell, hogy ha az egyik Taviani beszél, a másik csak figyel. Ugyanazt sosem csinálják mindketten. A filmkészítésben ugyanígy. Egyikük leforgat egy jelenetet, másikuk egy másikat, nem szólnak bele egymás munkájába. Végül összenézik egymás jeleneteit, csak akkor beszélik meg, amikor, hogy is mondják, montaggio.
Vágnak.
Ez az, amikor már vágják a filmet. Engem Paolo hívott fel. Bemutatkozott. Paolo Taviani vagyok, és a testvéremmel beleszerettünk a regényébe, mondta. Mindketten elolvastuk. Sok könyvet kapunk, hogy megfilmesítsük őket. A Pacsirta várba viszont beleszerettünk, és úgy döntöttünk, hogy feltétlenül meg kell filmesíteni.
Meglepődött?
Nagyon meglepődtem. Azt válaszoltam, miért ne? Nagy megtiszteltetés ez nekem. Nem, nekik megtiszteltetés, mondta Paolo Taviani, mert a Pacsirta vár teljesen új szín a kortárs olasz irodalomban. Mindkettőnk egyformán rajong a regényért, és akarjuk ezt a filmet. A Taviani testvérek idős, befutott, sikeres filmesek. Én pedig biztos voltam benne, hogy a film valóban el is készül. Nem úgy, mint Hollywoodban, ahol 7-szer próbálták megfilmesíteni a Muszadag 40 napját. Nemrégiben meg is jelent egy kötet formájában mind a 7 forgatókönyv, amelyekből végül nem lett film. Úgyhogy azt mondtam magamnak, a Taviani testvérek igenis elkészítik a Pacsirta vár film változatát. És így is lett. Hihetetlen nyomásnak voltak kitéve a török kormány részéről. Behívatták őket a római török nagykövetségre. Erdoğan török miniszterelnök levelet írt olasz kollégájának Berlusconinak, aki ugyanolyan bölcsen cselekedett, mint az akkori olasz kulturális miniszter, aki filozófia professzor eredetileg, és aki egyszerűen nem válaszolt a levelekre.
Nem furcsa, hogy a 21. század első évtizedének végéhez közeledve egyes kormányok könyvek és filmek ellen harcolnak.
Ez egyszerűen felfoghatatlan. Meggyőződésem, hogy ha egy könyvet megfilmesítenek, a könyv szerzője nem állhat keselyűként a filmesek feje felett, beleszólva mindenbe. Hiszen a film egészen más kifejezési forma, más eszközökkel. Ott nem elsősorban szavakkal, hanem képekkel fejezi ki magát az alkotó. Én a Taviani testvéreknek teljesen szabad kezet adtam a regény kezeléséhez. Persze a történelmi kereteken belül. Ragaszkodtam viszont ahhoz, hogy lássam a végleges forgatókönyvet, nehogy a történelmi igazság sérüljön a filmben.
Sejtette, hogy az első regényét nagyon hamar lefordítják majd több mint 10 nyelvre. Most is azért beszélgetünk, mert megjelent a magyar fordítás.
A Pacsirtavárat egészen pontosan 14 nyelvre fordították már le. Épp tegnap reggel értesítettek telefonon, hogy aláírták a szerződést az orosz fordításról, ami nagyon fontos. De valószínűleg lefordítják arab, sőt, török nyelvre is.
Az örmény fordítás gondolom már létezik.
Igen, az örmény is elkészült. És 2007. júliusában jelent meg, párhuzamosan azzal, hogy bemutattuk a filmet a jereváni Arany-Sárga Barack Nemzetközi Filmfesztiválon. Őszintén szólva, ekkora sikerben nem számítottam, de biztos voltam abban, hogy a regényem megrendítő és erőteljes alkotás.
Hogy érezte magát Örményországban?
Nagyon-nagyon jól. Eddig 4-szer jártam Örményországban, és otthon éreztem magam. Persze nem egészen úgy, mint néhány helyen Olaszországban, hiszen ez a hazám. De otthon olyan értelemben, hogy Örményország annyira érdekes, érző, melegszívű, és egy hely, ahol mindenki tisztában van a múltunkkal. Tudja, azt gondolom, hogy a népirtás túlélőinek legeslegfájdalmasabb sebe éppen a csend, a hosszú-hosszú évtizedeken át tartó hallgatás.
Kik és miből fizetik a kampányt? Megkérdeztük a pártokat, honnan származnak azok a pénzek, amelyeket az európai parlamenti választásokra költenek. Természetvédelmi területen üzemeltetne nemzetközi repteret egy titokzatos társaság a Balatonfelvidéken. A civilek szerint csak a sirályok szállhatnak alacsonyan a tó felett. Kivel legyen az erő? A kormány gumibottal, gásprével és kutyával szerelné fel a közterület felügyelőket. És ön? Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Ma 20 óra 10-kor az M1-en.
Lesz-e politikai korszakváltás Magyarországon, és mennyit tűr el a társadalom? Az à la carte eheti asztalánál élénk vita zajlik majd, vállaltan elfogult vendégekkel és a politikát távolabbról szemlélőkkel egyaránt. Nézzük az eheti társaságot. A vacsoránál lesz szociológus, drámaíró, politológus, közgazdász, színész és újságíró kolléga. Velük beszélgetünk Magyarország dolgairól, tartsanak velünk önök is!
Ő Magyarország egyik legnagyobb szakácsa. Megismerhetik Budai Péter barátait és legjobb receptjeit. Most a Budai. HD minőségben szombaton délelőtt az M1-en. A hírek csak jönnek percről percre. Nem könnyű belőlük összerakni a valóságot. Eddig nap-nap után ez volt a dolgom, a szenvedélyem. Ezután távolabbra és mélyebbre is láthatok önökkel együtt. Abban a műsorban, amelyből generációk akarják megtudni, hogy mi történik velünk és miért. Én megkérdezem. Önök helyett is.
Krizsó Szilvia a szólás szabadságában minden vasárnap este.
Sebkezelőgél felgyorsíthatja a sebek és horzsolások gyógyulását. Hidroaktív kolloidgél tulajdonsága pedig elősegíti a hegek gyors eltűnését. Aki a sebeivel akar felvágni, annak mostantól turpisságra lesz szüksége. Fenisztil sebkezelőgél. Nyugtató érintés. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4
14 13 Lacika?
6
9. Ja nem, 6. Akkor ez a te órád.
Május 6 és 9 között a Skandináva Genó, a 6-os lottó és a Luxor akcióban óránként milliókat vagy utazási utalmányt nyerhet.
A számláján lekötés nélkül tartott pénzkamata általában nevetségesen alacsony. Kilenc százalék látra szóló kamat. Lekötés nélkül. AXA. Másképp, mint mások.
Zsebre az internetet a forradalmian új internettarifáinkkal. Bármennyit használhatod, és soha nem kell többet fizetned a havi díjadnál. Csak a Vodafontól, a korlátlan csomagok piacán vezető mobil internet szolgáltatótól. Vodafone. Ez a te pillanatod.